Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9 Sláger FM, benne pedig a slágerarcok, én Fehér Marian vagyok, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen itt ül velem szemben vendégem, akinek élete épp úgy szól a gyerekekről és az ő szórakoztatásukról, mint a felnőttekről. Közel 3 évtizede tart zenés előadásokat a kicsiknek, melynek célja az érzelmi életük serkentése, kifejezésmódjuk aktívabbá tétele és az örömteli együttlét. Jelenlét tréningjeivel pedig nekünk, felnőtteknek segít visszaszerezni és megtartani tudatosságunkat minden pillanatunkban, illetve felfedezni azokat az érzéseinket, képességeinket, amivel mindezt belevihetjük a napjainkba úgy, hogy egyre sikeresebbé váljunk. Vendégem Mikola Péter, akit zenész játszótársnak szoktak nevezni, úgyhogy most én is így nevezlek. Jó estét kívánok, szia!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
is. És mindjárt azt kérem, hogy ezt magyarázzuk is meg, mit jelent ez, hogy zenész játszótárs?
Ezt egy újságíró ragasztotta rám, ezt a jelzőt, mert azt tapasztalta, amit 30 éve űzök, hogy a dalaimban játszom a gyerekekkel. Olyan dalokat írtam, amit nem csak elénekel a bácsi és a gyerekek hallgatják, hanem lehet játszani benne. A szerepeket kell eljátszani, érzelmeket megjeleníteni, egyet tapsolni, kettőt tapsolni, toporzékolni, tehát a dalaim nagy részében van játék, a másik része pedig olyan nóta, amivel érzelmileg lehet azonosulni, mert a gyerek egyrészt játszó lény, másrészt pedig érzelmi lény. Ha ilyen oldalról közelítünk felé, akkor rögtön partner lesz a játékban, és elfogad.
Igen, és azt mondják, hogy ha játékosan közelítünk, akkor nagyon sok minden ki is derül pillanatok alatt. Tehát érzések, érzelmek, hitrendszerek, mindenféle kiderül, hogy a gyerek miről mit gondol, és akkor ezek a helyzetek, ahogy így feltárulnak, akár változtatni is lehet rajtuk.
Ez abszolút így van. A játék az gyógyító is, tehát aki játszik, az gyógyító egyszerre, és azt kell mondjam, hogy azok a felnőttek is, akiknek jelen van a játék az életében, sokkal harmonikusabbak. Oldószer, önkifejezés, kompenzálás. Meg lehet nézni, mondjuk a futballban is van, aki csapatjátékos, van, aki nem. Van, aki szólista, van, aki nem. Van, aki agresszív a játékban, és mindenáron győzni akar. Van, aki pedig a játék öröméért játszik. Van, aki emeli a másikat a játékból. Tehát a játék annyiféle tanításra ad lehetőséget, aki jól bánik vele.
Na, egy kicsit nézzük meg a te életedet, hogy hogyan is jött a játék a te életedben. Nem tudom, hogy ez már akár gyerekkortól, vagy fiatalkortól jelen volt, vagy felnőtt korodban a zenész léttel választottad ezt.
Nagyon érdekes így visszatekinteni. Tehát olyan, mintha az embernek lenne egy sorsa. 18 évesen, amikor egy gyerekklubot vezettem, akkor a Levente Péter odajött hozzám, elmondott egy örkény novellát, külön a fülembe, mert az volt a lényeg, hogy mindenki tud valamit, amit ő tud a legjobban, és senki nem tudja utána csinálni. 18 éves voltam, nem is értettem, hogy mit akar, amikor azt mondta nekem, hogy öreg, te olyat tudsz, amit senki más. Később a pedagógiai intézetben voltam egy kétnapos vizsgálaton, amikor képesítés nélkül tanítottam, ott is behívott a fő pszichológus, és azt mondta, hogy maga olyan megoldásokat adott a szituációkra, hogy senki más. És maga mindenben játékot tesz, írni fog, mondtam, hogy én nem. Tehát, hogy volt egy adottság, és valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig olyan kapuk nyíltak előttem, ahol ezt a játékosságot, ezt a nyitottságot tudtam használni.
De akkor ezt jól értem, hogy erre azért kívülről hívták fel a figyelmet.
Igen. Igen.
De tehát, akkor, hogy ez egy egyedi dolog.
Igen, akkor még nem tudtam, hogy miről beszél a Levente Péter, vagy miről beszél a Montág Imre, vagy mire célozgat nekem ez a pszichológus a pedagógiai intézetbe, de az életutam igazolta, hogy ők már tudtak valamit, amit én meg nem. A lehetőségek valahogy, ha az ember önmagát éli, akkor mindig odaérnek, ahova érniük kell.
Ez világos, de hogyan kerültél te a biológia szakról a zene közelébe?
Én úgy lettem biológia testnevelés tanár, hogy középiskolában nem tanultam biológiát, és olyan középiskolába jártam, ahol nem volt tornaterem. De elsalt egy barátom tanítani, azt mondta, hogy aki így bánik a gyerekekkel, mint te, mindannyiunkat lepipálsz, neked velük kéne foglalkozni, nem a nyomdába a gépeket kezelni, és rábólintottam, jó, Aztán, hogy kellene egy diploma, de milyen legyen? Hát akkor mondta, figyelj, hát nagyon jó mozgásod van, ügyes vagy, legyél testnevelő. De mi jó? De milyen szokint tudta? A testnevelés a biológia. Hát akkor elkezdtem tanulni a biológiát, elkezdtem tornázni, és valahogy úgy alakult, hogy fölvettek. A zene pedig úgy működött, hogy táborokban sokat gitároztam a gyerekeknek, táborokat vezettem. Egyszer be kellett ugrani egy profi műsorba, azt mondták, hogy addig játsz, amíg élvezik a gyerekek. Hát így is történt, aztán integettek, hogy jó, elég, a műsor után azt mondták a profik, te jobban csinálod, mint mi, neked kéne egy működési engedély. Akkor elmentem OSK vizsgára, később Uri vizsgára, és első alkalommal megkaptam a papírt. Így lettem tulajdonképpen színpadon játszó zenész.
Hát akkor tényleg mondhatjuk azt, hogy mit a sorsod.
Igen, igen, igen.
És a közönséged akkor innentől kezdve egyértelmű volt, hogy a gyerekek lesznek.
Abszolút. Voltak csábítások, megkerestek másfajta műfajból, hogy énekeljek, pop műfajból is, meg más műfajokból is, de én ebben éreztem otthon magam. És olyan magától érthetődően működtek az energiák, annyira összetudtunk hangolódni a gyerekekkel, hogy nekem semmiféle marketingem nem volt, úgy magától jöttek az előadások, szájról szájra terjedt el, hogy ezt a műsort szeretik a gyerekek, minőségi. Azt kell mondjam, hogy tényleg, mint egy vezetett úton hallottam volna.
Akkor, ha először spontán volt, ez teljesen érthető, hogy kiderült, hogy ez az utad, de hát, mint mindenbe, előbb-utóbb kell belevinni valamiféle tudatosságot, fel kell valahogyan építeni. Mikor kezdtél, vagy minek hatására kezdtél el azzal foglalkozni, hogy akkor, ha úgy tűnik, hogy erre igény van, akkor legyen ez egy felépített műsor. Vagy a mai napig nem felépített?
Egyfajta felépítettség kell. Tehát fontos, hogy műsor elején fölhangold a közönséget, utána megnyisd őket egy kis játékkal, a játék után be lehet vinni olyan dalokat, amire van tartalma. Ugye azt mondja Vörös Sándor, hogy vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet, mert amit gondolsz, ezt megteremtetted. Amikor azt énekeljük, hogy a papa, a mama, a tesóm, meg én a legjobb család vagyunk a földkerekén, vagy rajzolok egy szép világot neked, csak neked, akkor a gyerekek ezt a világot megteremtik magukból, nem csak éneklik. De a mai világ fölgyorsult, amikor érzem, hogy már nem olyan befogadók a gondolatokra, akkor újból játszunk, amiben mozgás, oldás, együttműködés van, vagy önkifejezés, és aztán megint visszatérünk egy kis gondolatiságra. Tehát így van felépítettsége a műsornak. Nyilván, mivel 31 éve játszom, több mint 6000 előadáson vagyok túl, hát azért az ember 31 év alatt beletanul abba, hogy mikor mi a finom, mikor mi a jó, még akkor is, hogyha változik a kor, és változnak az emberek.
A gyerekközönségről szoktuk azt mondani, hogy végtelenül gyorsan visszajelez, és igen őszinte. Tehát, hogyha a gyereknek valami nem tetszik, akkor ő elkezd izegni, mozogni, föláll, kimegy, akármit is csinálhat. Tehát gondolom, hogy nagyon érzékenynek kell lenned arra, hogy ők mit jeleznek vissza, illetve pontosan ezért tudnod kell váltani, ha adott esetben az, amit éppen csinálsz, az nem köti le őket. Már pedig nem vagyunk egyformák, tehát nyilván nem mindenkit körül.
25 évig legritkább esetben, tehát 100-ból 2-3 esetben voltak ilyen problémák. Mai világban viszont eltűnt a gyerekek életéből a játék. Sokkal kevesebbet játszanak velük a felnőttek, és a televíziókban is.
Sokkal kevesebb olyan.
Igen.
Tehát, mint a mi időnkben voltak ilyen játékos színdarabok is akár.
Vagy. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy eltűnt a játék, és vannak gyerekek, akik otthoni életükben frusztrációt élnek meg, ők idegenül érzik magukat a játékban.
Ezt te azonnal észreveszed?
Meg el se kezdte, én már érzem. Amikor kimegy az ember a színpadra, legalábbis én, akkor olyan erős fölhangoltságban van, hogy mindent érzek. Ha valamelyik óvónének valami történt az életében, érzem rajta, hogy tegnap valami rossz volt, vagy keserűsége van. Ugyanúgy a gyerekeknél, és aki ilyen gyerek, ahhoz pedig közelítek tekintettel, és biztatom. Vagy adok egy olyan feladatot neki a játékban, amit meg tudom dicsérni. Vagy a a két szám között szólok hozzá valami olyan dolgot, ami erősíti a biztonságérzetét, hogy jó helyen van, és nyugodtan adhatja önmagát. Vagy ha kihívom szerepelni, és megdicsérem, akkor ez a gátlás, ez oldódni szokott.
És mit látsz, hogyan néz ki ez az oldódás?
Hát, hogy felszabadultabb lesz. Tehát a frusztráció és a görcs az egyrészt egy természetellenes jelenlétet mutat, meg egy idegenséget a szituációban, és ha oldódik, akkor otthon van, és akkor nem kell szerepelnie, vagy nem kell feltűnösködnie. Persze van, akiben ez erősen benne van, akkor pedig arra próbálok dolgozni, hogy ezt a feltűnösködést úgy használjam, hogy szeliden és sikerként érje meg.
Szeretném, hogyha mesélnél egy konkrét példát, mert ez szerintem mindenki számára ismerős, hogy egy jó zenés előadásra, ha elviszi a gyereket, akkor ott felszabadul, élvezi, élményei lesznek azzal kapcsolatban, de hogy láttál-e már olyan különleges kioldódást vagy viselkedést, ami érezhetően változtatott a gyerek addigi életén?
Sokszor előfordult ilyen pillanat, ilyen felemelő pillanat. Azt is mondhatom, hogy nincs olyan ember a Földön, akivel cserélnék. Elmondok egy példát, de ne vegyék dicsekvésnek a hallgatók, csak arra figyeljenek oda, hogy milyen fontos szerepe van, hogy a gyerek milyen ingereket kap, és hogy milyen varázsereje van a zenének. Jó 20 évvel ezelőtt játszottam a Hűvösvölgyi úton ilyen lelkileg sérült gyerekeknek, és volt egy kislány, aki olyan zártan figyelt. A refrén az volt, hogy rajzolok egy szép világot neked, csak neked, és mindig bejelenekeltek a mikrofonba a gyerekek. Kérdeztem a tekintetemmel, hogy na, akarod? És ez a kislány mindig rázta a fejét, hogy nem. És a legutolsó ismétléshez értünk, amikor bólogatott. Beleénekelt a mikrofonba. Hát ilyen előfordult sokszor, úgyhogy mint aki jól végezte dolgát, pakoltam el, odajött az édesanyja, és köszönte, hogy a gyerek beleénekelt a mikrofonba. Én hárítottam, hogy hát ez a dolgom, meg hogy sokszor előfordul, akkor se lett volna probléma, ha nem énekel bele a mikrofonba. És hát a rövid ilyen szabódás után, akkor elmesélt, hogy 2 éve nem szólott meg a kislány. Ezt csak azért mondom, hogy akinek van gyereke, vagy akinek vannak frusztrációi, a zene varázsol. És ezért fontos minden zenésznek és előadónak, hogy nagyon felelősségteljesen végezze a munkáját. Én magam is, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, és jártam, mai napig is járok a fesztivál zenekar koncertjére, olyan, mintha egy tisztítókúrán vennék részt. Tehát nagyon ajánlom.
Tehát te magad is használod más művészetét arra, hogy téged rendbe rakjon.
Sőt, azt lehet mondani, hogy én azzal töltöttem mindig a műsorra, tehát naponta voltak előadásaim, és délután 2 óra olyan zenehallgatás volt a töltésem, amiben megszűnt a világ, átadtam magam a zenének. Valami olyasmi gondolattal, hogy zene, tedd velem, amit akarsz. Tied vagyok, és akkor mindig megfelelő klasszikus jazz, vagy olyan finom tartalmú popdalokat tettem be, hogy újra töltöttem, és átmosott a zene.
Hát igen, mondják, hogy nagyon komoly hatása van, és én azt is szoktam mondani, hogy aki a zenét műveli, ott mindig azt érzem, hogy ezt valahonnan föntről kapja.
Igen, ez biztos, hogy így van. A Pernye András, aki nem volt egy hívő ember, zene, esztéta és kritikus volt, ő azt mondta, hogy ha Bachot hallgatok, Isten hordoz engem a tenyerén, és ott semmi baj nem érhet. Miközben ateista volt. De a zenéből ezt érezte.
Egy csodálatos, ez tény és való. Na most visszatérve még egy kicsit a gyerekekhez, illetve a gyerek előadásokhoz. Van-e olyan, hogy felméred a közönséget, és adott esetben akkor és ott változtatsz?
Nagyon sokszor van, mert más egy falusi közönség, de azt is mondhatom, más Nyíregyházán, más Szegeden, más Szombathelyen, sőt más Újpesten és más Soroksáron. És mindig éreznem kell, hogy annak a közönségnek a pillanatnyi állapota, együttműködő hajlama milyen. Más, ha sok gyerek együtt van, akkor jobban játszanak. Ha kevés gyerek van, és több a felnőtt, akkor neki a játék szereplés. Ha sok gyerek van, és kevesebb a felnőtt, akkor a gyereknek az játék, és egymást erősítik a játékban. Hát nagyon sokféle szituáció van. Például a Mikulás műsorokon beszoktam vonni a felnőtteket. Egy volt egy nagyon édes sztori. Egy olyan rendezvényen kellett játszanom, ahol volt 5 gyerek és 70 felnőtt. A 70 felnőttből 50 felnőtt 60 és 80 év között volt. És azt mondtam, hogy ne mozduljon senki, maradjatok bent, első dal után bárki elmehet, és játsszuk azt, kedves nyugdíjasok, hogy visszamegyünk az időben, és gyerekek vagytok. És ha van kedvetek, akkor játszatok. És senki nem mozdult, a 80 éves bácsika kijött grimaszolni, és olyan fantasztikus élmény volt, hogy én úgy bögtem, mint egy kisgyerek.
Tényleg? Aha.
Hát, hogy ezek a nyugdíjasok előhozták magukból a gyereket.
Én azt képzelem, hogy ezt nem lehet megtanulni. Tehát te nem tudsz kialakítani 80 féle sémát. Tehát ezt valahogy belül érezned kell, hogy mikor mi történjen. Ha egy kicsit erről mesélnél, hogy milyen érzések, vagy mik azok, amik téged segítenek abban, hogy felmérd a helyzeteket. Hogy ez Nyíregyházán, vagy egy falusi közösségben, különböző szocializáltságú környezetből érkező embereknél mi az, ami kikapcsolja, ami hatásos lehet őket. Még akkor is, hogyha a zenének van egy egyébként egyetemes hatása.
Azt gondolom, hogy egyfelől ez egy adottság. Uh-huh. Ezt édesanyámtól örökölhettem, aki egy nagyon finom lélek volt, akinek mindenki kereste a társaságát, és azt mondták rokonok, ismerősök, hogy tudod, hogy anyád egy angyal volt, de nem úgy, ahogy mondják, hogy egy angyal, hanem ő igazi élő angyal volt, és mondtam, hogy tudom. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy én is angyal vagyok, csak azt, hogy ezt az érzékenységet talán tőle örököltem, és édesapámtól a szellemiséget, és azt lehet mondani, hogy én egész ifjú koromtól, tehát ilyen középiskolás koromtól nagyon érzékeny életet éltem, tehát egy érzékenyített állapotban voltam, és ezt őrzöm is azóta is. Tehát, hogy a világban mi történik, azt igyekszem kívül hagyni, és nem ahhoz akklimatizálódni, hanem a zenével, a könyvekkel, a finom emberi kapcsolatokkal mindig azt erősítöm, ami bennem fontos, ami lényegi, amit örököltem a szüleimtől, ami számomra érték. És maga ez a tevékenység is, tehát ha valaki sokat van gyerek közelben, akik alapvetően ilyen érzékeny állapotban vannak, még nincsenek elrontva, akkor abban a rezonanciában van. Tehát én naponta több órát ebbe a finom, fölhangolt állapotban lehettem, mint ami gyerekkoromban működött. Szinte sikerült valamennyire megőrizni azt az érzékenységet, ráhangoltságot. Nincs benne tudatosság, hanem egy ráérzés van. Figyelem, odafordulás, és arra való segítő reakció, vagy együttműködő reakció.
És milyen érzéseket kelt benned, amikor egy ilyen előadást megcsinálsz, vagy amikor utána vagy? Hogy érzed magad?
Hát azt lehet mondani, hogy az előadások 80%-a az egy flow élmény. Ezért mindig van áramlás, hogy gyerekek játszanak, boldogok, oda jönnek, megölelnek. Hát ez egy nagyon jó érzés, hogy én játszom, és velem játszanak. Vannak nehezebb helyzetek, sajnos a kultúra már más helyet foglal el az emberek értékében, vannak kiszolgáltatott helyzetek, akkor nincs flow élmény, mert akkor próbálod a kiszolgáltatott helyzetet jól megoldani. De azt lehet mondani, hogy az előadásaim 80%-ában van egy ilyen csodálatos érzés, úgyhogy utána nem is nagyon tudok mással foglalkozni. Rendszeresen el szoktam rontani a számlát, vagy ráfutásos baleseteim voltak abból, hogy a reakcióidőm még nem tért vissza, uh-huh. És valaki előttem ráfékezett, és én nem tudtam ugyanolyan gyorsan reagálni, mert valahol én még máshol voltam. Általában a műsor után is óvatosabban vezetek, meg lassabban indulok el.
Le kell jönnöd róla.
Igen.